person in a seat then. Any for? Jó lesz.
Meg ez magasan is van. Nem, nem mindenki nőtt akkorára. Jó, köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ha Jókai Mór nevét és az operett szót egy mondatban halljuk, nagy valószínűséggel a cigánybáró jut eszünkbe, esetleg a keletkezés anekdotájával együtt, hogy 1883-ban Johann Strauss Budapestre jött vezényelni, együtt vacsorázott Jókai Mórral, és közvetlenül tőle kapta az ötletet a darabhoz. De Jókai műveinek és az operett világának nem ez volt az egyetlen találkozása. Ha 1955-ben mutatta be a Fővárosi Operett Színház Huszka Jenő Szabadság Szerelem című operettjét, amelynek szövegkönyvét Jókai Politikai Divatok című regénye alapján Hágy Gyula írta, a verseket pedig Fischer Sándor. Ha a dátumokra figyelünk, feltűnhet, hogy a regény keletkezésének ideje 1862-63, csak úgy, mint az operetté 1954-55, erősen szabadsághiányos kor. A politikai szabadságjogokat, a szabad nyilvánosságot, a szólásszabadságot tekintve egyaránt. Mindkét időszakra jellemző egy viszonylagos enyhülési szakasz után újra súlyosabbra forduló helyzet is, a magyar reményeket keltő 1861-es alkotmány után bekövetkező Schmerling provizórium, illetve a Sztálin halálát követő 1953-as fordulat Nagy Imre első miniszterelnöksége után Rákosi Mátyás körének visszatérése a hatalomba. Ez a kontextus a regény és a színpadi adaptáció szempontjából is különösen érdekessé teszi a forradalom és a szabadságharc, mint abszolút politikus téma megjelenítését. Köztudott, hogy a politikai divatok keletkezés történetének pontos részletei máig se tisztázottak, éppen ugye a Török Lajos írt erről, és ezek szerint fog is majd, hogyha a Szilágyi tanár ugye pont ilyet említett, hogy még többet is. És Jókainak az 1894-es nemzeti kiadáshoz írott utószava tovább bonyolítja a beharangozó sajtóhírek és a tényleges megjelenés közötti diszkrepanciákat. Az olvasók ugyan, annak idején is és most is, csak a regény 1863-ban kiadott, majd 94 után az utószóval kiegészített szövegét ismerhetik. Jókainak évtizedekkel a megjelenés utáni önértelmező magyarázó gesztusa mégis fontos. Állítása szerint ugyanis a cenzúra beavatkozása miatt ívszámra hagyott kifejezeteket, és így a regény foltokra szaggatott lett, sok hézag van a cselekményben, vagyis a regény bizonyos narratív sajátosságait közvetlenül a megírás idejének történelmi politikai helyzetéből vezeti le. Az állítás másik oldala pedig az, hogy ami végül megjelent, az cenzurális szempontból elfogadható volt. Az író elfogadhatóvá tévő technikáira tehát érdemes odafigyelni, mert a sorok közt keresés, ugye amit Jókai ír, meg az allegóriákba burkolás nem csak a Habsburg abszolutizmus idején volt a diktatórikus rendszerekben alkotó művészek módszere. Jókai már a regény előszavában ad néhány tájékozódási pontot, rejtett befogadási utasítást. Ilyen például az időpont körülírása. Idézem, ki ne tudná, hogy csak másfél évtized alatt hány politikai eszme vált uralkodóvá közöttünk. E korszakot igyekezett visszatüntetni regényem, idézet vége. A regény megjelenésének idejéből 1863-ból visszaszámolva az olvasó éppen 1848-at kapja. A másik kulcsmondat, idézem, több munkája volt benne az emlékezetnek, mint a képzeletnek, idézet vége. Az emlékezetre való hivatkozás nem csak a narrátor pozícióját rögzíti, hanem kimondatlanul is ugyanezt a pozíciót ajánlja fel a befogadónak. Hiszen időben közel van még a kor, melyet igyekszik a regény híven visszaadni, tehát a beleértett olvasó személyes emlékezete a narrátoréval közös tartalmakat hordozhat. Erre hagyatkozik az elbeszélő, mikor nem ír a szövegbe dátumokat, történelmi alakok nevét, nem jelenít meg eseményeket, hiszen az olvasó úgy is tudja, miről van szó, mozgósítja a korról való emlékeit és tudását. Ennek hiány nagyon keveset lehetne érteni abból, hogy mi is történt másfél évtizeddel előbb. A regényben a főhős Lávai Béla táborba megy. Komáromban gyakorlatoznak a katonának, nem honvédnek, állt szűrdolmányosok. Lávainé híreket vár a csatákból. Melchior doktor titkos küldetésben visz híreket. De nincs leírva sehol, hogy miféle háborúról, csatákról van szó, kinek viszi a híreket Melchior, ki előtt kapitulál Komárom, és egyáltalán ki lehet az ellenség. Az osztrákok biztosan nem. Hiszen az egész regényben nem fordulnak elő a császár, király, osztrák vagy Bécs szavak, és bármiféle osztrák jelenlétre való rejtett utalás is kevés, ilyen lehet például a hamisított végrendelt vízjegyének a kétfejű sasa. Világos megnevezése azoknak, akik elől bujkálni és menekülni kell, csak Zelei halálának, valamint Judit és Béla menekülésének a fejezetében fordul elő, ugye ők a kozákok. Ezzel az oldal lépéssel Jókai egyrészt azonosítható történelmi tényt von be a regény világába, hiszen azon a csatatezőn valóban a cári hadsereg állt szemben a magyar honvédsereggel, másrészt viszont sehol nem jelzi, hogy a végkatasztrófát megelőző háborús időszakban az ellenfél esetleg más lett volna, vagy hogy hogy került oda az a cári hadsereg. Ennek a tudását rábízza az olvasói emlékezetre. Jókai önreflexiós utószavának kifejezéseivel újra találkozunk a regény alapján készült operett kinyomtatott szövegkönyvének előszavában, ahol ezt, mármint ezeket a Jókai kifejezéseket, a darabra és a rendezésre vonatkozó tanácsokként értelmezi az írást jegyző Ambrózi Ágoston, azt mondja, tanácsok, melyeket maga Jókai adott. És most idézem az előszót, a történet sorai közt kell keresni a komoly valót. A színpadon a nagy, dicsőségteljes harcot kell kiemelni, mely a regényben nem juthatott érvényre. Ki kell tölteni a kényszerű hézagokat, és, idézem, amit a regényben a bécsi önkény elfojtott, az előadás hangulatában a hazafias lendület uralkodjék és lelkesítsen. Ez szerint az operett küldetése az lenne, hogy mintegy visszaírja a cenzúra miatt a regényből kihagyott részeket, amiket persze nem ismerhetünk, és érzékeltesse a hazafias rendületet és lelkesedést. Ezeket a rendezési direktívákat persze a már kész szövetkönyvhöz mellékelték. De az ötlet, hogy a regényből operett készüljön, Huszka Jenőné emlékezése szerint Gáspár Margittól, a Fővárosi Operett Színház igazgatójától származott, ő kereste meg 54 nyarán a már 80 felé közeledő zeneszerzőt, Huszka Jenőt. A műfaj választás, az, hogy épp operetté kívánják átformálni a regényt, elgondolkodtató. Az operettnek és a kulturális szintéren játszott szerepének a megítélése jóformán keletkezésétől az 1850-es évektől kezdve erősen ellentmondásos, nagy közönségsikerek és nagy kritikusi lenézés kíséri a történetét. A műfajhoz társadalomtörténeti nézőpontból közelítő Csáki Móric, illetve Hanák Péter szerint tipikusan nagyvárosi jelenség, azon belül a városi középrétegek szórakozása volt, és létrejötte nem függetleníthető a kultúra minden területén bekövetkező tömegesedéstől. Ez, vagyis az, hogy a műfajra sose tekintettek az elitkultúra részeként, az 1950-es években egy elit ellenes kultúrpolitika regnálása idején mellette szólhatott. Ám erős kötődése a hivatalos szóhasználat szerinti romlott burzsoá ízléshez olyan stigmát jelentett, amelyet ellensúlyozni kellett. Kellett, mert az operett előadások képesek voltak változatlanul megtölteni a színházakat. A problémát és a megoldási útmutatást is jól exponálja Sebestyén Györgynek az Aranycsillag című termelési operettről írott kritikája 1950-ben, idézem, az operett a nép álmodozásának műfaja. A polgári operett leplezte társadalma minden mocskát. Az irrealitások csillogó délibábvára helyett nekünk a szocializmus nagyszerű épületének perspektíváját kell népünk előtt teljes fényességében megvilágítani. A megvilágítási kísérlet egyrészt arra irányult, hogy a műfajt elméletileg eltávolítsák a burzsoá gyökerektől, Heltai Gyöngyinek van erről nagyon jó tanulmánya, másrészt a Fővárosi Operett Színház repertoárjának változásai is mutatják a perspektívákat, szovjet zeneszerzők operettjei, egy új szocialista operettnek vagy termelési operettnek nevezett formáció létrehozása, illetve klasszikus operettek szövegkönyvének az átírása, Ezek közül ugye a legismertebb a Csárdás királynő Békefi-Kellér féle változata lett, amelyet Moszkvában is óriási sikerrel játszottak, és ami hozzájárult az operett, mint jelentős kultúrdiplomáciai tényező karrierjének feliveléséhez, erről is a Hertai Gyöngy írt. Mindennek eredményeképpen a személyi kultusz éveiben az operett nem csak népszerű, hanem egyenesen reprezentatív műfajnak tekinthető, a műfaj kutatója Szemere Anna szerint, tehát a műfajválasztással úgy szólván borítékolva van a siker és a nagy nézőszám. Hágy Gyula szövegkönyve dramaturgiai szempontból jó sikerültnek mondható. Ő Hágy Gyula. A regények színpadra, különösen zenés színpadra való adaptációjakor szokásos gyakorlatot alkalmazta, a cselekményből egy fővonalat emelt ki, és a szereplők számát lényegesen csökkentette. A szerelmi történetet helyezve középpontba, az előadásból Petre Zsuzsa és Hadics László, Hargitai Judit és Lávai Béla. A regényből szinte szó szerint vett át több jelenetet, és sok további fontos szövegrészt is közvetlenül Jókaitól idéz, ezeket most nem. Háj már nem hagyatkozhatott nyilván a befogadók személyes emlékeire, mint Jókai, ám egyrészt segítette az, hogy a kulturális emlékezetbe addigra már mélyen beleépült 1848-49 narratívája, valahogyan, másrészt neki másféle politikai veszélyeket kellett kerülgetnie. Nem elfolytania, hanem kellett a hazafias lendületet és lelkesedést, hanem épp ellenkezőleg inkább felerősítenie, hiszen ez integráns része volt a korszak uralkodó politikai retorikájának, mint erről hallottunk délelőtt is. A hízagok betöltésére nem írt ugyan a darabba csatajelenetet vagy más történelemből ismert eseményt, de egyértelműsítette a helyzetet, néven nevezve mindazt, amit Jókai az olvasói emlékezetre hagyatkozva csak sejtetett. Az operetben Petőfi Táncsicsot éltetik, az isaszegi Piski csatát ünneplik, honvéd katonának állnak, bécsi udvaroncok muratozását emlegetik, császári tisztek ellenőrzik a komáromi igazoló bizottság működését. Ez az operett komáromi jelenete. Nem is kérdéses, hogy ki az ellenség, ugye az osztrákok. Így elkerülhető a kozákok emlegetése is, ami 1955-ben valószínűleg bonyodalmakat okozott volna. Ugye Huszka Jenő 42-ben egyszer már megtapasztalta, hogy hiába a történelmi téma, a politikai helyzetet nagyon nem jó figyelmen kívül hagyni. 42-ben a Mária főhadnagy librettójából kellett mindent kiirtani, ami esetleg német ellenességként értelmezhető. A felszínen így módon kozáktalanított szabadság szerelemben egy rejtett utalás azért utal Jókai eredeti ellenségképére, de jól kell ismerni a regényt ahhoz, hogy ezt észrevegye az ember. A második felvonás második képében vesztes csata után a kórus a honvédek sorsát jósolja meg, ez ugye Fischer Sándor szövege. Üldözött, sebesült, elbúvik a nádban, vérszomjas ordasok járnak a nyomában. A regényben a végzet kezdetes a kezdetnek a vége című fejezetben Pusztafi és a sebesült Zelei a nádasban bújik az üldöző kozákok elől, és farkasok is fenyegetik őket. A cselekményből ugyan kimarad a bizonyos vonásaiban Petőfit idéző Pusztafi, ám Petőfi több szövegrészben mégis jelen van. A cím nyilvánvalóan a Petőfi verset idézi, és ez a vers a szövege Lávai első bemutatkozó nagy magánszámának. De nehéz lenne másként, mint Petőfi parafrázisként olvasni Lávai és a kórus következő szövegét: felvirradott a hajnal, a népek hajnala, tüzes vörös a lángja, a sűrű éjszakába csóvát vett sukara, tehát ugye ez a föltámadott a tengernek egy sajátos parafrázisa. Más szerzőktől származó vendégszövegek is tarkítják az operettet, idézetek a Bánkbánból, a Hamletből, és még a népi alakként megjelenített szubrett Erzsók is Otellónak nevezi féltékenykedő kedvesét. A szöveg ilyenféle kinyitásának elsődleges oka az, hogy Háj fontos szerepet ad a darabban szereplő színtársulatnak. A regényben csak egyetlen utalás van az összetartásukra, ugye Juditnak segítenek, ebből itt szinte állandó a forradalom ügyét és a hősnőt támogató jelenlét lesz. A darab 7 jelenete közül 3 a színházban játszódik, és további 2-ben, az elején és a végén játszik fontos szerepet a színtársulat. Kiemelt szerepüket a szövegkönyv utasításai is hangsúlyozzák, imigyen idézem. A magyar teátristák mindenkor a magyar szó, a szabadság leglelkesebb zászlóhordozói voltak. A színészek csoportja e darabban is egységesen az ügy szolgálatába szegődik. A magyar társulat a nemzeti ügy élcsapata, minden egyes színész annak fanatikus élharcosa. Ha figyelünk erre a szövegre, a magyar szó, a szabadság, a nemzeti ügy szavak egyfelől, a korszak kommunista zsargonját idéző zászlóhordó, élcsapat, élharcos szavak másfelől, annak a már jelzett nemzeti retorikának a működtetését mutatják, amelyet Gyurgyák János, a nemzeti kérdéssel lelketlen és kegyetlen játékot űző 1948 utáni kultúrpolitikára olyannyira jellemzőnek tart, és amely a közvélemény megnyerésének egyik módszere volt, remélem egyetért velünk a szaktörténész, aki itt ül. Valószínűleg ennek a politikai elvárásnak tesz eleget egy-két szöveghely, így a népek hajnalának korábban idézett tüzes vörös lángja, illetve az a kórus, amely kétszer is elhangzik a darab során, egyszer egy felvonás végi nagy fináléban, amikor Béla és egy színész vezetésével nemzeti színű válszalagot viselő tömeg tódul be a helyszínre, egy részlet a kórusból, csak úgy szabad az élet, szabad a szó, az ének, ha végre győz a nép, ha végre győz a nép. Lengő zászlók, nagy kórus, bőségesen jelen van a rendezői direktívákban megkívánt hazafias lelkesedés. A darab jelmezeiről készült rajzok is a színészeknek a nemzeti ügy iránti elkötelezettségét mutatják. Vencel, a színtársulat karnagya, Lávai Béláihoz hasonló magyaros öltözetet visel, míg az intrikus és köpenyek forgató Bárzsink cilindert, kockás pantalót, amit a reformkorban németesnek, idegen ízlésűnek tartottak. A jelmezek kérdése az előadáshoz vezet át bennünket, ez az utolsó gondolatmenetem. A szabadság szerelmet 1955. április 1-én mutatták be. A dátumnak komoly jelentősége van, hiszen közvetlenül utána következett április 4-e, az a nap, amikor 45-ben a szovjet hadsereg kiszorította az országból az utolsó német csapatokat, és amely 1950 és 1989 között a legnagyobb állami ünnepek egyike volt, kortársaim erre még nyilván emlékeznek, amelynek 1955-ben külön nyomatékot adott a kerek 10 éves évforduló. Megünneplését sokféle módon készítették elő. A Huszka operett bemutatása egyike volt az ünnephez kötődő kulturális eseményeknek. Így említi például a zeneszerzővel készített interjúban maga Huszka. De ezt, itt egy másik bemutatójáról van szó, még megelőzi a Fővárosi Operett Színház, ahol a szabadság szerelem kerül színre a felszabadulás ünnepének tiszteletére. Idézet vége. Ugyanilyen értelemben tudósított róla a Magyar Nemzet vagy a Béke és Szabadság című újság is. Az évfordulóra a készülődés hangulatát jól érzékeltetik azok a beszédek, amelyekkel néhány nappal korábban a nyugat-európai turnéjáról hazatérő állami népi együttest fogadták a politikai élet képviselői. Idézem. Az együttes művészi munkája igazán népi művészete, felszabadult népünk életerejét, öntudatát fejezi ki. Vagy egy másik, az elért eredmények már nem csupán az együttes, nem is egyedül a magyar nép, hanem az egész béketábor eredményei. Az élet, a béke és a szabadság hírét vitte együttesünk a kapitalista országokba, Belgiumba, meg talán Olaszországba. Látható, hogy milyen erősen átpolitizált kontextus épül ki, és milyen ideológiai súly lakódik olyan művészi teljesítményekre is, amelyek önmagukban talán nem propagandisztikusak, mint például a népi együttes, ugye, ahol a Rábai Miklós koreografálta Ecseri lakodalmas 52-től kezdve óriási sikerdarab a külföldi turnékon is. De a népi együttes működése nagyon jól tematizálható a Gyurgyák által jellemzett nemzeti retorikában, és ugyanez igaz március 15-ére is. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején játszódó, azt tematizáló Huszka Hoperett is ebben a kontextusban vált tökéletesen alkalmassá arra, hogy április 4-ét ünnepeljék a bemutatásával, miközben magában a librettóban kevés olyan szöveghely van, amely mögött valószínű az ideológiai igazodás szándéka. A darabot 1960-ig összesen 98-szor játszották, és több mint 110 000 néző látta, és csak érdekességként egyetlen mozzanat a végére, egyetlen szám lett belőle igazán népszerű, olyannyira, hogy az anekdoták szerint Fischer Sándor állítólag ennek a jogdíjából vett hangversenyzongorát a fiainak, jó tette, hogy vett. Ez a szám nem a szabadságszerelem ária vagy a népuralmát ünneplő kórus volt, hanem Melchior doktornak egy tökéletesen magánemberi érzéseket kifejező dala, melynek a refrénje talán még ma is ismerős, ez a Doktor úr, a maga szíve sose fáj refrénű dal. Köszönöm szépen a figyelmet!